Negyedik fejezet. Bementem a szobába. Végigdőltem a díványon, sírtam. A nenne egyszerre utánam jött, ilyetten látta, hogy a könnyeimet törölgetem. A homlokomra tette finom kezét. Lázad van, mondta. Le kell feküdnöd. A dada megveti az ágyat. Egy pillanatra el akartam neki mondani mindent. Kiszerettem volna zokogni és panaszkodni magamat, de éreztem, hogy ez mégis lehetetlen. A VV dada jött, megvetette az ágyamat, herbateát akart főzni, ami nála az általános orvosszer volt, télen, nyáron, minden betegség ellen. Ugyanazzal az aggodalmaskodva becéző nyugtalansággal beszélt hozzám, amivel hajdan bizonyára édesanyámat is babusgatta, amikor még az ő dadája volt. Úgy szerettem volna, ha velem maradna, és mesélne, mint kiskoromban szokott, azokból a régi mesékből, amiktől elfeledtem minden bajom. Egyszerre elhagytam a legkeservesebb sírást, amik nem hagytak másra gondolni, órákig nem hagytak elaludni. De resteltem kérni őt, és különben is mit érne ma már nékem a mese. És elment, és én mechanikusan lebetkőztem, közben folyton arra gondolva, hogy nem kéne lefeküdni. Mennél később kéne elaludni, mennél később kéne ráébredni arra a másik szörnyű létre. És mégis valami húzott, kényszerített az ágyba, álmos voltam, ellenállhatatlan. És elég különösen úgy éreztem, hogy jó, hogy muszáj korán elaludnom, hisz az asztalos inas feltette magában, hogy ma korán fel kell. És alig, hogy behunytam a szememet, már éreztem, hogy a párna súrolja az arcom, éreztem, hogy az asztalos inas ágyában vagyok. Mellettem a segéd egyenletesen mélyen szuszogott, a másik ágyból hallottam a legöregebbnek a hortyogását. Csúrom izzadság volt a testem, a nyakamat egy bolha csípte, de különben valami kélyes érzést éreztem a meleg reggeli ágyban és csöndben. Lágyan dörzsölve nyújtottam a testem az átizzadt ágyneműk közt, szememet csukva, ragasztva tartottam. Jó leső köd volt a fejemben. Nem gondoltam semmire, csak hogy jó itt feküdni, a sötétben, csöndben, melegben. Egyszerre azonban eszembe jutott minden, és felugrottam, és kidörzsöltem a csipát a szememből, és átléptem a hálótársamon, és felrántottam a nadrágomat, papucsot, és lassan, hogy a segérek fel ne ébredjenek, kinyitottam a csikorgó ajtót, kicipekedtem a kirakott cipőkkel az udvarba, az ajtó elé, és elkezdtem fényesíteni őket. Csend volt, és hajnal. Az udvar még hűvös egészen, szinte fáztam az ingemben. Gyorsabban mozgattam a kefét, a hajahullós füvön harmad csillogott. Reggel volt, szürke reggel, és az álmom, az én fényes mindennapi álmom belecsillogott még ebbe a szürkeségbe, mint a harmat. Nem emlékeztem rá tisztán, sohasem emlékeztem rá tisztán, de egyes képek fel-fel villantak bennem. Tudtam, hogy volt egy szép úrikert, sárga, kavicsos utak, szép ruhás, nevető hölgyek. Most is a fülemben van a nevetésük. Drága bútorok jutottak eszembe, szép párnás székek, amikre nekem szabad volt leülni, egy ragyogó fehér kerti kosárszék, piros ülővánkossal. Hirtelen felfedeztem azt is, hogy álmomban én gimnazista voltam, és jó tanuló. Nagy és szép könyveim voltak, és képek is voltak bennük, és én el tudtam olvasni, és megértettem őket. De miről szóltak? Arra már nem emlékeztem. Csak azt éreztem, hogy bennem sokkal több van, mint ami itt vagyok a világnak. Csak hogy mélyen bezárva, és nem tudok eléggé felnyílni. Úgy éreztem, hogy kincseim vannak valahol egy sötét fiókban, és hogy nem kéne itt lennem, hogy nagy igazságtalanság történik velem, hogy én külön vagyok, mint ami vagyok, többet tudok, mint amennyit tudok. Mintha egy tág és szép tájat valami iszonyú köd és sötétség fogott volna el. A kefélést már régen abba hagytam. Szép csöndesen sirattam magamat ott guggolva az ajtó előtt. Egyszer azonban elhatároztam magam. Cipőt, kefét földre dobtam, vigyázva benyitottam az ajtón. Megcsikordult, megálltam, hallgatóztam. A legöregebb segéd a másik oldalára fordult, és valami érthetetlen káromkodást hallatott. Aztán csönd lett megint. Óvatosan leakasztottam a drótfogasról ócska szalmakalapom, aztán kinyitottam az alsó sublót fiókot, amelyikben egyetlen kabátom volt. Nehezen ment. Hol jobbról, hol balról kellett megrántani a részkarikát, és nem lehetett egyszerre nagyot rántani rajta, nehogy sikítson a fiók. Nem is nyitottam ki egészen, hanem bevágytam, mihelyt lehetett, az összetömött molyos rongyok közé, és összetúrva és kihányva a felét, kicibáltam a lyukas könyökű kabátot, és mire felrántottam, már künn is voltam az udvarban, padlón hagyva minden rendetlenséget, és tártan fiókot, ajtót, hogy fel ne ébresszek valakit. Hogy fognak ezek dühöngeni? A nagy zöldre festett rácsos fakapu még zárva volt. Felmásztam a tetejére, mely olyan magas volt, mint a ház, onnan néhány türelmetlen ugrással, nagyot rászkódva pottyantam az utcára. Ekkor nagyot lélegzettem, és elkezdtem szaladni. Szaladni a patakpartján a fűszeres, faoszlopos tornácán keresztül, csak akkor mentem lassabban, mikor már a zöld kapu a kínos ház eltűnt. A városba megyek, gondoltam. A város, a nagyváros nem volt messze. Tudtam, hogy villamoson 3/4 óra alatt oda lehet érni. A nagypiac közepén már indult is az első villamos. A hajnali kofák most cipelték fel nagy kosaraikat, és terpeszkedtek el széles csípőjükkel, kemény szoknyáikkal az üléseken. A hátukon nagy piszkos fehér batyukban súlyoskodtak az óriás teljes kannák. A batyu elől volt csomóra kötve, és erről a csomóról lógott a nagy kosár. Ezeknek van pénzük villamosra, gondoltam, és dühösen bandukoltam a piac közepén, a piszkos aszfaltcsíkon az elhullott dinnyehéjé a káposzta levelek között. Arra rá se gondoltam, hogy anyámhoz menjek, inkább mindent el akartam hagyni, mindent, amit ismertem, mert minden rossz volt. Az árusok bódéi sátrai most élettek. Két suszter gyerek nagy várudon hozott egy sor csizmát, mint a zsidók a kánaáni szőlőfürtöket. A templomban első misére harangoztak. Egy szekér nagy port vert. Mentem, amerre a villamos, és már kezdett melegem lenni. Itt már nem volt a falu. Nagy műhelyek és raktárak voltak errefelé, mind a város számára szállítottak. Bútorraktárak, vaskereskedések, asztalosok, kis műhelyek, óriás telepek, messzebb a gyárak sora kezdődött, furcsa, nagy, piszkos, ólomkockás ablakok, eltört kockáin át surranó szíjak, tükrösre súrolt acélkerekek. Néha megálltam bámulni, és valahogy mindig a kis kerek köszörű kövemre gondoltam. Micsoda érthetetlen csodák voltak úton útfélem. Egy helyen egy nagy-nagy téglakémény merett egyedül. Kormos felhők koszorúskodtak az égen mindenfelé, a napsugár is kormos volt, az útpor a széntörmelékkel, szénporral keveredett. Szén és olajszag volt. Talányos csupasz házak meresztették sötét, puszta szögletes testüket, vakfalak. Egy nagy víztorony szökelt fel, hogy a levegőben ijesztően szétterpeszkedjék. Barátságtalan napsütött kérlelhetetlen, rendetlen, üres telgek és terek, ahol izzadt, jászképő suhancok fociztak a por és beteg fű közt, dísztelen, ötemeletes munkásházakkal váltakoztak. Sohas se sejtettem ekkora házakat. Valamely magas erkéről egy sápat nő hajolt ki, és nyelte a füstöt. Iszonyú zaj volt. A villamosok őrült nótákat csilingeltek. Néhány hosszú vasléc, amit keréken vittek, hajladozva és rezegve recsegett égtelen, nagy ormótlan bútorszállító kocsik döcögtek méltósággal, óriás betűkkel szütyükön oldalukon. Hosszú kerítéseken színes tépet, mértéktelen reklámtáblák rikítottak. A kiáltó betűk zűrzavara tolongott fejembe. Furcsa, értelmetlen szavakat böngésztem a falakról, idegen, sohasem hallott, kimondhatatlan szavakat. Így vannak-e, vagy én olvasom rosszul? A betűk halálos ellenségeim és titkos bálványaim voltak, mióta iskolába jártam. Most ebben a furcsa, lehetetlen, piszkos Bábelben úgy tűnt fel, hogy ezek a betűk őrzik az egésznek a kulcsát. Autogén hegesztés, motorfelszerelések. Ehhez hasonlók voltak. Érthetetlenek, mint varázsbetűk egy boszorkány városban. És én elszorulva, megalázva baktattam alattuk. Köd volt ez a világ nekem, köd. Milyen nagy. Elveszek. Sohasem fogok érteni semmit. Hol van a mester? Mire való ez mind? Egészen át voltam izzadva, de nem gondoltam eddig arra, hogy a kabátom levessem, mert öntudatlan folyton a zsebét szemelgettem mikroszkópikus kenyérmorzsákért. Most végre észrevettem, hogy nagyon meleg van, és lerántottam. Mikor megint a zsebembe akartam nyúlni, felfedeztem, hogy nagyon éhes vagyok. És eszembe jutott, hogy nem fogok enni kapni senkitől, és hogy szamárság így mennem az érthetetlen világba, de nem volt akaratom visszaparancsolni a lábaimat. Most már mezőkön mentem át. Poros és füstös mezőkön. Gérbegurba föld, gyér, gyep, vérszegény akácok. Egy nagy pocsolya, egy rideg épület a mező közepén. De távol előttem kémény erdő hajtott nagy füstlombokat, a nagy-nagy város volt már ott. Egy-egy villamos tömve, sivítva csúszott el mellettem a nagy mező közepén. Vont, amit nem értettem, kínosan, mint a lepkét a fény. Soha-soha nem tudtam volna nekiindulni ennek az útnak, vagy megmaradni benne, ha az a zavaros, érthetetlen álomemlék nem hiteget, hogy az érthetetlenekben van az én jobb hazám. Olyan volt minden, mintha már tudtam volna egyszer, és most nem jutna eszembe. És ez a végletekig lidérc nyomás szerűen kínos volt, mint a mesebeli kalifa, aki gólyává változott, és elfeledte a varázslót, amivel emberré visszaváltozhat. Kín, kín, irtózatos kín volt így menni a napban, a porban, a füstben, izzadva, fáradva, éhesen. De mentem, mentem, mintha a jászolhoz mennék. Egy híd alatt mentem át. Fölöttem a vasút bömbölt, pöfögött a vashíd, zúgott, mint egy pokol. Benn voltam a városban. Eleinte még mindig gyárak, telepek mellett mentem, egy nagy villamos szín mellett. Majd a pályaudvar elé értem. Az űrzavar kábított. Végtelen fáradt voltam, és sokáig néztem egy padot a járda szélén, tűnődve, hogy szabad lenne leülnöm rá. Végre is nem mertem. Megláttam a tér közepén a lovasrendőrt, és önkénytelen messze húzottam a padtól. De mit csináljak? Merre menjek? Kit szólítsak meg? Elfeledtem mindent, amíg a pályaudvar nagy üveghomlokára bámultam. De valaki meglökött, és megszégyenülve másztam tovább. Már alig vontam magam. Mentem, amerre a legtöbb ember ment. De nem mertem szólni senkihez. Bámészkodva ácsorogtam, fájt a fejem. Szerettem volna leülni az aszfalt szélére. A csemegeüzletek kirakatai a végletekig fokozták éhségemet. Hány óra lehet? Már délfelé járhat. Kerestem a gyér árnyékot. A betűk, a cégtáblák táncoltak körülöttem. Céltalanul jártam. Ezerszer is visszakerültem ugyanarra a helyre. Nem mertem átmenni az utca túlsó felére. Már majdnem ledőltem, végre elhatároztam, hogy megszólítok valakit. Szóról-szóra kigondoltam, mit fogok neki mondani. Ezerszer is elismételtem magamban, hogy bele ne süljek, mint mikor a boltba küldtek és a szájamba rágták, hogy mit kérjek. Nagyságos úr, kérem, tessék megmondani, hol találhatok munkát? Ostoba, kiáltott egy úr, akivel szórakozottságomban összeütöttem, és ez megint negyed órákra megbénította a bátorságomat. Végre mégis kinéztem egy urat, akit megmerjek szólítani. Jóságos arcú idősebb úr volt, szép, komoly fekete ruhában egy könyvesbolt kirakata előtt áldogált. Nekem úgy tetszett, hogy valami nagyon okos, tudós és jó ember lehet. Sőt, úgy tetszett, mintha ismerném. Sokáig néztem, jártam körülötte, tűnődve, hogy megszólítsam-e. Ő is észrevette lassanként, és szemmel láthatólag kényelmetlen volt neki. A zsebeit megtapogatta, és tovább indult. Most vagy soha, gondoltam. Elszántan elébe léptem hirtelen, hogy szinte összerezzent. Kérem, nagyságos úr, tessék megmondani, hol találok valami munkát. És lekaptam a kalapomat. Barátságtalanul gyanakodva nézett rám. Hogy tudjak én magának munkát szerezni? Nem vagyok én munkaközvetítő. Zavartan forgattam a kalapomat. Ő pedig elfordult. Hogy jövök én ahhoz, dohogta még menet közben is. Megszégyenülten álltam, mint aki nagy ügyetlenséget követett el. Aztán újra kószálni kezdtem. Mi lesz velem? Minden bátorságom oda volt. Százszor is körüljártam egy padot, de leülni nem mertem. Egy vendéglő vakított előttem hófehér asztalaival. Az emberek ültek és ettek. Micsoda hölgyeket láttam. Kis úrfiak mentek az utcán, akiknek láttára homályos emlékezés szállt meg, hogy valahogy nekem is olyannak kéne lennem. Ezeket látni voltán legkínosabb. Nagy irigység és tehetetlenség érzése fogott el, és düh, hogy senki rám sem nézett. És a hölgyek, mikor felszálltak a villamosra, térdig felcsúszott a szoknyájuk, és látni lehetett a sejem harisnyájukat. Folyton bámészkodtam. Lökődtek jobbra-balra. Senki sem volt inas gyerek kinézésű, mint én. Itt talán minden ember úri. És éhes voltam. Jaj, milyen éhes voltam. A mesterik már bizonyosan megebédeltek. Egyszerre csak nagy kiabálást hallottam. Újság! Újság! Bukik a kormány! És egy nagy csapat fiú, olyan formák, mint én, közönséges ruhában szaladt végig a járdám. Ordítottak, újságokat lobogtattak a kezükben, rohantak, felkapaszkodtak a futó villamosra, nagyszerű fiúknak látszottak. Rendkívüli különkiadás! Az egész utca betelt a hangjukkal és a rohanásukkal. Valóban pompás fiúk voltak. Ilyen szerettem volna én is lenni. Elhatároztam, hogy megszólítok egyet. Felbátorított az is, hogy megértettem a mesterségüket. Aztán ezek maguk is fiúk voltak, mint én. Kinéztem a legszelídebb képűt, valamivel idősebbnek látszott nálam, és megszólítottam nagyon udvariasan. Kérem szépen, tessék nekem megmondani, hol lehet kapni újságot? Végig miért? Micsoda újságot, apukám? Éreztem, hogy zavarba jövök, és elpirulok. Hát újságot eladni, mint maga. Vagy úgy, el kell menni a kiadóba, apukám. Nagyon megörültem ennek a válasznak, a szívem is megdobbant. És merre van, kérem, a kiadó? De van-e igazolványa? Kérdezte egyszer egy hang a földről. Lenéztem, és láttam, hogy ott egy ember mászik, mint a bogár. Lába nem volt egy sem, a kezein valami kis tuskókat tartott, abbal ment. Milyen igazolvány? Kérdeztem, mert nem értettem ezt a furcsa szót. Hát igazolványa. A rendőrségtől. Megijedtem. A rendőrségtől. Én nem mehetek a rendőrségre. Kacagás tört ki erre. Én zavarba jöttem, hogy Isten tudja, mit gondolnak rólam, és elkezdtem mesélni a történetemet. Érdeklődve hallgatták, többen is odajöttek, de úgy látszott, mintha nem nagyon hinnének nekem. Tréfás megjegyzéseket tettek többnyire, nagyon durván. Olyan nehéz is volt megértetni magam, olyan nagy zaj volt. Annyi mozgó nép, nem hallottam a saját szavam. Végre, akit először megszólítottam, így szólt. Látom, hogy nem bízol bennünk, apukám. És ezt nem jól teszed. Se baj, én segítek rajtad, hogy vissza ne ríj az édesmamádhoz. Holnap ezek két annyi újságot, mint szoktam, a felét egy kis ráfizetéssel neked adom. Elmégy vele egy szöglettel odább. Ketten dupláját eladhatjuk. A rendőr megszólít, azt mondod, hogy nem vagy árusító, csak egy pillanatra vetted át tőlem a paksamétát. De legjobb, ha kerülöd a rendőrt, apuskám. Szemembe nézett. No, áll az alkó, apukám. Nagyon olcsón kapsz tőlem példányokat. De nekem nincs pénzem, motyogtam. Furcsán nézett rám. Ne kertelj, apukám. Hát mennyivel akarod kezdeni, drága apukám? Nincs nekem semmi. Erre ellenállhatatlanul kitört a kacagás megint. Nincs pénzed. Mamlasz, hát akkor hogy akarsz te újsághoz jutni? Azt hiszed, hogy a szép szemedre adnak? Hát hol vagyunk? Az erdőbe vagyunk? Az öreg lábatlan is döcögött a nevetéstől. No, ez jó, nincs egy fillére sem, és újságot akar kapni. Egy másik, aki távolabb állt, most a vállamra tette a kezét, és félrehúzott. Úgy látszik, nem jól hallotta az utolsó szavakat. Min nevetnek? Kérdezte. Nem tudom. Azt akarom mondani, hogy ne hidd neki. Be akar csapni. Nyerészkedni akar rajtad. Aztán a megcsípnek, benne vagy a szózban, azt mondja majd, hogy tőle loptad az újságokat. Sokkal jobban jársz, ha elmégy a rendőrségre az okmányaiddal, és váltasz igazolványt. De visszavisznek a mesterhez. Dehogy visznek. Azt mondod, hogy az anyád küldött. Ne félj, nem tudják ott, hogy inas voltál és elinaltál. Csak mutasd be az okmányaidat, aztán az első keresményedből fizetsz moziba. Mit mutassak be? Egy iszonyú autótülkölés rezzentett bele a szóba. Olyan nagy lárma volt, és olyan furcsa szavakat beszélt. Az okmányaidat, te buta! Hát mi az a okmány? Mi az, hogy mi az? Hát Bucsáról jöttél te! Te még nem is hallottad ezt a szót? Hát a keresztlevél, vagy a születési bizonyítvány. Ha bicskával kereszteltek, az iskolai bizonyítványt is. Persze, azt is. De nekem nincsenek okmányaim. Hát hol vannak? Nem tudom. Veled nem lehet semmit se kezdeni, fene a pofádba, és hasba lökött. Mikor megfordult, mögött állt a másik, akit először szólítottam meg. Mit rontotta az én kseftemet? Rivalt rá. Te kitanítod az én palimat? Majd adok én neked ezt, meg undok jeleket csinált. Jobb lesz, add meg az 50 vasamat, morgott vissza a másik. Most megfroclisztalak a tyúkomért. Szépen froclisztál meg. Na hát, tudd meg, hogy fütyülök a froclidra, hiszen nincs is pénze. Nagy röhögés volt. Én pedig elosontam. Tovább támolyogtam, és megint a betű gunykacaját véltem hallani. Igazolvány. Okmány. Ezek a városi szavak kellemetlenkedtek lelkem füleinek. A világon legostobábbnak éreztem magamat. Mennyi mindent tudnak ezek a rikkans fiúk, amit én nem tudok. És mégis, hogyan tudjam ezt megmagyarázni? Valahogy úgy éreztem, hogy én sokkal különb, okosabb volnék náluk, ha ez az átok nem nehezedne rám. Úgy jártam a nagy idegen városban, mint egy félreismert zseni, egy trónja fosztott király. De ez nem vigasztalás, hanem keserűség, elégedetlenség. Kényszenvedés volt, mint a megalázott, elszegényedett ember élete, aki valaha jobb napokat látott. Végre leültem egy nagy kőtuskóra egy kapu mellett. Halálos fáradtságot éreztem. Már majd egy egész napon át talpon voltam. Mégsem tudtam sokáig ülve maradni, mert minden percben féltem, hogy valaki rám szól, amiért ott ülök, aztán meg türelmetlen voltam, izgatott a színes utca, és egyszer csak azt veszem észre, hogy megint talpon vagyok, és egy nagy mozi színes rémképes plakátait nézem, melyek fölött éppen most gyúlt ki sercegve, vakítva az acetilén lámpa, habár még egészen világos volt. Mindig vágyam volt a mozi, és soha se jutottam hozzá. Aztán továbbhajtott az éhség. A szomszéd kapu alatt pogácsákat, kifliket láttam. Tűnődtem, hogy mi lehet az áruk. Hát, ha lopnék egyet. Az áruló asszony sokszor nem nézett oda, vagy jobb lenne koldulni, de ehhez még sokkal több bátorság kell. Végre is gyáván tovább mentem. Megint megálltam egy könyvkirakat előtt. A könyvek látása csodálatos érzéseket keltett bennem. Elfeledett élvezetek homályos utóízei voltak ezek, és ezek az érzések, az elkeseredés azon, hogy ezeket az élvezeteket még csak emlékemben sem tudom igazán felidézni. Egy tág világot sejtettem bután az üveg és a betűk mögött. Az én igazi világomat, amelybe most nem tudok visszatérni. Úgy ácsorogtam a fényes, vastag üvegű kirakatok előtt, mint a dongó dong egyre az ablaküvegnél, és neki csapódik százszor is, mégis át akar törni rajta, akarja a lehetetlent, mert vonza a fény, mely az üveg mögül árad. Okmány. Iskolai bizonyítvány. Ilyen szók jártak az eszemben folyvást. De közben százszor is visszakullogtam kancsalul a kiflisbolt felé. Az éhségnél azonban még szinte jobban gyötört a szomjúság. Ekkor egy néptelen kávéász terasza előtt mentem el, ahol egy úr ült, aki elő a pincér éppen most tett le egyszerre három pohár vizet. Egy gyerek kisebb nálam közönséges ruhájú megállt a korlát előtt, és így szólt: bácsi, kérem, szabad az egyik pohár vizet meginni? Az úr bólintott. A gyerek átnyúlt a korláton, felhajtotta a pohárvizet. Köszönöm, mondta, és elszaladt. Gondolkoztam, hogy ne kövessem-e a példáját. Soká tűnődtem, míg végre az úr felkelt és elment. Ekkor hirtelen merészséggel benyúltam én is, és azt a poharat, amelyből az úr ivott, végig kiittam. Nem mertem a teli poharat kivenni. Amint az italt leemeltem ajkamról, előttem állt a pincér, és tarkón ütött. Hát ezek az utcakölykök vérszemet kapnak. Megsemmisülve párologtam tovább. A kiflisbolt még mindig csábított, de most már szó sem lehetett merészebb lépésről. Egy sötét mellékutcába vonultam gyümölcstelen tűnődésre, csak most néztem felfelé, és most bámultam el, hogy milyen nagyok a házak. Az égből alig látszott egy csík, melyen már feltűntek a csillagok. A gázlámpáknál magányos hölgyek ácsorogtak. Bérkocsi állomás volt az utca elején. A világos ablakokon át néhol egy-egy szép csillárt láttam. Zongora és női ének hallatszott egy helyütt. A magas földszintek alatt szalatrin helyiségek voltak. Valahol nagy mosókonyha szag ütötte meg orromat. Az egyik szalatrin ablak kőpárkányán néhány száraz kenyérhéj hevert, melyekből kirágták a belet. Látszott a fogak nyoma. Felvettem a piszkos kemény szinte megkövesedett darabokat, és megettem. Hogy kopogtak a fogam alatt? És mentem. Messze egy helyütt szabad teret és sötét lombokat láttam. Ott volt a Városliget. Előtte pompásan világított tér, hol automobilok száguldottak, zene hallott a fényben úszó kávéházak teraszairól, elegáns nép tolongott. Egy nőt láttam, csodaszépet és gyönyörű ruhában, mindenki utána nézett, lila rózsás selyemruha volt rajta, a villanylámpák fénye körül simogatta az arcát. Szinte csodálkoztam, hogy nekem is szabad ilyen szépet látni. De aztán megint úgy tűnt fel, mintha már sok-sok ilyen szépet láttam volna. Mintha álmaim mindig a szépség birodalmában folynának, mintha jogom volna a szépségekhez, és igazságtalanul volnék elzárva tőlük. Valami gyűlöletet éreztem a világ iránt, és egyúttal nagy belső gőgöt arra a gondolatra, hogy például azok közül a rikkancsok közül, akikkel ma beszéltem, bizonyára egyik sem él olyan álmokat, mint én. Ó, csak mindig lehetne aludni, és ne feledném el úgy, amit álmodom. Kerültem a fényt. Egy sötét magányos útra vánszorogtam álmosan, elhatározva, hogy ha másképp nem lefekszem a földre, és ott alszom. De megláttam egy padot, és illendőbbnek találtam arra nyújtózni, bármilyen kemény volt. Nem sokára úgy éreztem, mintha puha párnák közt feküdnék, és valóban úgy is volt. Ott feküdtem jó puha ágyamban, és azon gondolkoztam, hogy megint folytatódott az a borzasztó álmom, és milyen kalandos lett most egyszerre, és hogy ma iskolába kell menni, de még nagyon korán lehet. Milyen jó felébredni ezekből a borzasztó, nyomasztó álmokból. Nyújtózkodtam, vajon sose lesz ennek vége? Még az egész testem fájt, nagyon kényelmetlen helyzetben alhattam. Hány óra lehet? Még tán van annyi idő, hogy a feladványokat egy kicsit átnézzem. De előbb átgondoltam jól az álmomat, hogy ne feledjem el, és fel tudjam írni. De miközben az álmomon kérőztem, egyszerre csak megint azt kezdtem érezni, hogy csak ugyan ott fekszem a kemény ligeti padon, és a fejemet borzasztóan nyomja a pad karfája, és hogy lehetetlen így aludni. Valami hang is megszólalt fölöttem. Öcskös! Ne aludj itt, mert bekísér a rendőr! Feltápászkodtam és eltámolyogtam. Meg se néztem, ki szólt hozzám. Egy padon nőt és férfit láttam összebújva, addig mentem, míg megint teljesen magányos helyre értem. Alig tudtam magamról az álmosságtól. Körülnézve beosontam a bokrok közé, ott a sötétben a fűben levetettem magam. Egy perc alatt megint meleg ágyamban voltam, és bosszankodtam ezen az újabb intermezzón. Mennyire hasonlít ez az álom, még a kalandosabb színeiben is a valósághoz. Nincs benne semmi lehetetlen, semmi homály, semmi ugrálás, mint az álmokban szokott. Egész délelőtt foglalkoztatott az álmom, az iskolában is szórakozott voltam. Azonban most nem tűnt fel olyan borzasztóanak a dolog, inkább csak nagyon érdekesnek. Tegnapi boldogtalanságomat józanabban nézve határozottan egy kisé túlzottnak találtam. Görög óra után odamentem Darvas tanár úrhoz, akiről tudtam, hogy nagy könyvtára van. Tanár úr, kérem, nagyon szeretnék valami tudományos könyvet olvasni az álmokról. Kérem a tanár urat, legyen szíves nekem ajánlani egyet. Hát hogy jött kedve ilyeneket olvasni? Engem ez nagyon érdekel. Darvas egy kicsit gondolkodott. Jól van, fiam, nekem magamnak is vannak erről könyveim. A délután felkeres a lakásomon. Szívesen megmutatom őket, és aztán kiválogathatja, amelyikre van kedve. Délután borzasztóan elálmosodtam, és szinte akaratom ellenére ledőltem egy kicsit a díványra, mi alatt folyton azt éreztem, hogy a füvön fekszem, és a hideg harmattól egészen átnedvesedik a ruhám. Darvashoz nagy büszkeséggel és örömmel mentem. A diákok közül senki sem volt még a lakásán, és általában nehéz volt hozzá közel jutni. Magányos ember volt, és a végletekig szótlan. Pali 8 nyelven hallgat, szokták róla mondani. Valóban mindenféle nyelven értett, és mindenhez értett. De ezt mindig csak véletlenül lehetett róla megtudni. Az iskolában szorosan a tárgyhoz tartotta magát, nem tett kitéréseket, nem fitoktatta kelletlen tudását, mint a tanárok szokták. Általában valami csodálatosan hiányzott belőle a közlés vágya. Egyike volt a legműveltebb embereknek, de tudtommal soha egy szót sem írt ebben az országban, ahol aki már 2 könyvet olvasott, jogosítva hiszi magát egy harmadikat csinálni. Végtelen nyugalom és flegma jellemezte az iskolában is. Feltette a kérdést, és várt akár percekig. Az alatt nagy nyomasztó csendek voltak, néha úgy látszott, hogy ő az az ember, akinek nincs köze senkihez. Sem rokonairól, sem barátairól nem tudott senki semmit. pedig a diákok tanáraiknak minden dolgát szeretik kikutatni. Mindig egyedül sétált. Csak a kisgyermekeket szerette, azokkal szívesen tréfálgatott, de velünk nagyobbakkal rendesen hideg volt és visszautasító, anélkül, hogy goromba vagy udvariatlan is lett volna. Nekem mindenképpen nagyon imponált. Azt szerettem képzelni, hogy titokban valami nagy művön dolgozik, amivel majd egyszer csak meglepi a világot. Ez azonban, mint később megtudtam, nem volt igaz. Darvas egy nagy íróasztal mögött ült, és a rendetlenül felhalmozott könyvektől alig látszott. Óriási csibuk volt a szájában. A szobában mindenütt könyvek hevertek, díványon, ágyon, székeken. Még a földön is a fal mellett düledező könyvtornyok voltak felhalmozva. Az éjjeli szekrényen is állt egy nagy torony. És e könyvek közül alig látszott ki a kis emberke, mint a kukaca sajtból. Ő, aki olyan nagy tekintély volt az iskolában, itt a saját könyvei közt kicsinek és gyámoltalannak tűnt föl. Éppen kerestem a maga számára a könyveket, mondta, de alig lehet itt megtalálni valamit. És tehetetlenül nézett körül. Hosszú keresés kezdődött. Darvas szótalan szemmel láthatóra kisé zavarta rakosgatta a könyveket, olykor céltalan is ide-oda. De tanár úr, kérem, ne tessék fáradni miattam. Nem felelt, kutatott tovább szigorúan. És előjöttek mindenféle könyvek, német, angol, francia lélektani munkák, vaskos kötetek, csodálatos címekkel. L'automatisme pszichologie, the dissociation of a personality. Angol volt a legtöbb. Eleget tudtam franciául és németül, hogy ezeknek a címeit is körülbelül megérthessem, és ezek izgattak leginkább. Egy pillanatra megint különös emlékezés, sejtelmes borzongás futott végig rajtam. Úgy éreztem magamat, mint a szökött asztalos inas, aki a könyvesbolt kirakata előtt áll. Félig értve izgatottan bámultam a könyvekre. A címek és szavak mögött mindenféléket sejtettem. Mi az a személyiség megoszlás? Darvas felelni kezdett kérdéseimre, és nem sokára észrevettem rajta, milyen élvezetet okoz neki ezekről a dolgokról velem beszélni. Szerénységemet akkor kissé meghökkentette ez. Mit akar velem gyerekkel, mikor nem egy derék és művelt nagyember találhatott volna maga körül? Azóta sokat gondolkoztam erről, és beláttam, hogy voltak éppen én voltam az, aki feloldottam esztendős makacs hallgatását. Én voltam az első, aki kérdeztem őt azokról a dolgokról, amik szellemét foglalkoztatták. Eddig senkivel sem beszélt egyszerűen azért, mert nem kérdezték. Egész nyomasztó hallgatása igazában akarat gyengeségből származott. Hiányzott belőle minden kezdeményezés arra, hogy emberekkel megismerkedjék, hogy velük a szükségeseken kívül több szót is váltson. Ekként maga maradt egész idejével, és ezt az időt olvasásra fordította, mint hogy már ez volt az egyetlen foglalkozás, amivel csöndben, azon a kerékvágáson, melybe diákkorában beleindították, és minden újabb fordulás vagy kezdeményezés nélkül eltölteni tudta. Az olvasás, még a könyvekből való nyelvtanulás is egészen gépies munka egyszer, megindulva semmi külön akaratműködést többé nem kíván. Az ember hagyja átömölni, átzúgni szellemén a könyveket, mint a folyómedrén a vizeket. Az ár jön, lerakja iszapját és megy megint, még nem a sok iszaptól eldugul, előlepedik az egész meder. Darvas így lustaságból lett a nagy tanuló és eleven lexikon, és akarat gyöngeségből lett hallgatásával imponáló, szigorú tanár. Az emberek vonakodtak közeledni hozzá. Én gyermek kellettem, hogy őt kérdezni merjem, és felfedeztessem vele a beszélés gélyét. Azt hiszem, ez a velem való megbarátkozás évek óta a legnagyobb esemény volt lelki életében. Más ember lett egyszerre. Beszélt, miután látta, hogy a téma engem mód felett érdekel. Kiöntötte egész gazdag tudását a lélektan mindazon kuriózomairól, melyek az álmokkal összefüggésben állnak. Mert ezt a különös olvasót elsősorban a kuriózumok foglalkoztatták. Amit más ember is tudni szokott, az alig bírt érdekkel előtte. Magányos életének egyetlen értéke önmaga előtt az volt, hogy olyanokat tud, mint senki körülötte. S az abnormis pszichológia tényei oly fontosak a mai filozófiában, az ő számára kuriózumok voltak, semmi más. És így ismertem meg tőle a személyiség szétszakadás híres eseteit, az amerikai papét, aki egy utazás közben egyszerre csak elfelejtette, hogy ő ki és mi, elfelejtette egész addigi életét, új életet kényszerült kezdeni, fűszerüzletet nyitott. Egy szép reggel megint papnak ébredt, és nem tudta elképzelni, hogyan került a fűszeresboltba. Megismertem a Miss Beauchamp történetét, akinek egyszerre 4-6 énje is volt, melyek kölcsönösen nem emlékeztek egymásra. Felváltva ébredtek létre, és csak közvetve mások útján értesültek egymás cselekedeteiről. Az egyik én jó volt, a másik rossz. Amit B1 akart, B3 nem akarta, egymás terveit rontották, egymás magaviseletén megbotránkoztak. Sőt, B3 ingerkedő leveleket írt B1-nek, melyeket a Jámbor leány nagy megdöbbenéssel talált az asztalán, amikor magához tért. Amit B1 akart, B3 nem akarta, így jelöli Morton Price, a híres orvos, aki Miss Beauchamp életrajzát megírta, az egyes személyiségeket. Ez különben Babits Mihály jegyzete. A Jeanette médiumairól is beszélt, Leoniról és Lucyről, hölgyekről, akiknek két lelkük volt, egy azon időben az egyik lélek a kezet, a másik az ajkat tartá hatalmában, az egyik írásban, a másik szóban fejezte ki gondolatait, és egymásról semmit sem tudtak. Elkábulva, borzadva mentem Darvastól haza. Milyen rejtelmek vannak a világon, és milyen rejtelmeket hordoz az ember önmagában? Nem gondoltam semmi misztikus megoldásra. Sokkal józanabb fiú voltam, és valóságos materialista, de majdnem kétségbe estem arra a gondolatra, hogy nekem is valami ilyen borzasztó idegbetegségem van. Orvoshoz kell mennem. Nem, de hát két énem van nekem is. Két nagyon különböző énem. Egy pillanatra szinte bizonyosra vettem, hogy bennem is személyiség megoszlás állt elő, és zokogni volt kedvem arra az egészséges és vidám fiúra gondolva, akinek még tegnap előtt éreztem magamat. Ó, hát én is olyan szerencsétlen eset leszek, akiről az orvosok írnak könyveket, az emberek szánalma és szomorú kuriózuma. De egy kis nyugodtabb gondolkodással rájöttem, hogy az én esetemnek semmi köze ezekhez a híres személyiség megoszlásokhoz. Hiszen ezeknél éppen azt teszi a megoszlást, hogy az egyik személyiség nem tud a másikról. Nem rendelkezik a másiknak emlékeivel. De különben mind a kettő teljességgel a valóságban él. Nálam azonban az egyik személy csak álomban él. És a különös nyomasztó dolog éppen az, hogy a másik tud erről. Elfogulatlanul nézve az én esetemet, voltaképp csak annyit mondhatok róla, hogy az egy közönséges, folytatólagos álom, igaz, hogy nagyon kellemetlen álom, de az ébrenlétben nem nyúlik bele. És valószínűleg majd elmúlik. Nem szólok róla senkinek, csak egy igazán rossz álom. De volt már rá eset, hogy egy álom ilyen sokáig, ilyen makacsul, ilyen szabályosan kitartott volna? És lehet-e elhinni, hogy álom az, ami ilyen részletes és reális, ami ilyen pontos, aminek ennyi valóság íze van? hiszen sokszor inkább úgy tűnik fel, hogy ez az álom az életemnél valóságosabb, és el tudnám hinni, hogy ez a szép élet az álom. Persze, komolyan nem gondoltam még erre. Este nagyon sokáig hánykódtam az ágyamon, pedig most nem is védekeztem az elalvás ellen, sőt aggodalmasan kíváncsi voltam, mi fog történni a szegény kis szökött asztalos inassal a nagy idegen városban. Olyan volt ez, mintha olvasás helyett átélnék egy regényt. Őszintén szólva egy kicsit rosszabb az olvasásnál, de azért elég gyerek voltam még, hogy kíváncsi legyek a folytatására. De ezt a folytatást akkor nem tudtam meg. Valóban arra, hogy mi történt velem ezen az éjszakán, ha éjszakának nevezhetem azt, ami a másik életemnek nappala volt, reggel már nem tudtam visszaemlékezni. Tudom, hogy az ébredés percében még tolongott előttem néhány zavaros kép, déli liget, utcák, autók, éjség, lárma, arcok, de mindjárt összefolytak, és mire kidörzsöltem az álmot a szemeimből, és megpróbálhattam volna átgondolni, semmi sem jutott az eszembe. Azt hittem, a másnapi folytatás majd visszahozza az emlékeket is. De másnap megint nem tudtam emlékezni semmire. És harmadnap már abba se voltam bizonyos, folytatódott-e egyáltalán az éjj álom, vagy sem. És nem sokára azon gondolkodtam, és bevallom bizonyos sajnálattal gondoltam rá, nem szűnte meg egészen az én mindennapos, gonosz, lidérc nyomácsos álmom. Pedig abban bizonyos voltam, hogy kora gyermekkoromtól fogva tartott mostanig.